kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A mai napon tartották az Egri főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván, a megújult apátsági templomban. A közös szentmise kezdetén Ternyák Csaba egriesek úgy fogalmazott: azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest Szentlőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a most záruló papi lelki gyakorlatot vezette. Tanításában úgy fogalmazott: közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Ternyák Csaba egriesek megköszönte Csépányi Gábornak a lelki gyakorlat vezetését, és kifejezte a főegyházmegye papságának háláját odaadó szolgálatukért. A főpásztor megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelki pásztorokról, Takács Alajosról, Darvas Lászlóról, Nagy Istvánról, Katona István püspökatyáról és Kovács Tamásról. Majd az érsek köszöntötte a gyémánt misés Kladiva Imrét, az aranymisés Kertész Ferencet, Mata Andrást, Szántó Józsefet és Szőke Józsefet, illetve az ezüst miséjüket ünneplő Szűcs Zoltánt és Varga Józsefet. Majd a közösség előtt bemutatta az új misés Vukás Bernárd Urich atyát. Magyarország új alkotmányának a magyar nemzet közös alkotmányává kell válnia, ezért a kormány olyan alkotmányozási folyamatot fog elindítani, amely egyszerre épít a szakmai tudásra és a társadalmi részvételre, közölte Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón. A következő hónapokban felkérik a magyar jogi, történeti, gazdasági és társadalomtudományi élet elismert képviselőit, civil szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat és azokat a közösségeket is, kisebbségeket, amelyek jogai különösen alkotmányos védelmet igényelnek, hogy vegyenek részt az alkotmányozás előkészítésében. Magyar Péter miniszterelnök meghívta a Velencei Bizottság elnökét jövő hétre Magyarországra, ezt maga a kormányfő közölte. A miniszterelnök beszámolt az alaptörvénymódosítás tervezetén túl a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló előterjesztésnek a társadalmi egyeztetéséről, és hangsúlyozta, szeretettel és tisztelettel várják a Velencei Bizottság vezetőit, szakértőit Magyarországon. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt. Elmondta, megkapta azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már elindulnak. Készenlétben áll a baptista mentőcsapat, hogyha szükséges segítséget nyújtson a venezuelai földrengés után. Megkezdődött a szolidaritási akció is a rászorulók támogatására, közölte a szeretetszolgálat. A baptista szeretetszolgálat közleményében felidézték, hogy Venezuela északnyugati részét kevesebb mint egy perc különbséggel rázta meg szerdán két nagy erejű földrengés. Az elhunytak száma 32 fő, a megsérült áldozatoké pedig több mint 100 ezerre emelkedik. A Nemzeti Színház a 2025-2026-os évadban 4 játszóhelyén összesen 120.747 nézőt fogadott, közölte az intézmény az MT-vel. A teátrum tájékoztatása szerint a házon kívüli előadásokon, tájelőadásokon és turnékon további csak nem 15.000 néző látta a produkcióikat. Az évad során összesen 434 előadást tartottak, a legnagyobb érdeklődés a János Vitéz, a Csongor és Tünde, az Ázott hajában 7 halott bogár ragyog, a Candide és az Egri csillagok című előadásokat övezte. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre is. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Végül az időjárásról. Mindenütt felhőtlen lesz az ég, mérsékelt, gyenge marad a légmozgás. Hajnalra általában 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus, Boldogságunk címmel. A Szent Liturgia egyik legszebb része, amikor elhangzik az Emeljük fel szívünket felszólítás. Az Istenhez vágyódó lélek sóhaja ez. Az áhítat nagy pillanata. De a templomok falain kívül világi hétköznapi környezetben is hangozhat el hasonló. Éppen a nyaralás időszakában, hiszen a pihenés, a megkopott szív újjászületése, a szokásaiba belehalt ember feltámadása, ahogy József Attila szinte könyörögve mondja, emeljétek föl szíveinket, azé, aki fölemeli. Ezekkel a gondolatokkal ajánlom figyelmükbe mai műsorunk témáit, és kívánok tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak. A nyár nem csak a vakáció, hanem az ünnepek ideje is. Az ünnepek hozzátartoznak a munkához, felértékelik azt, megmutatják valódi értelmét. Az ünnepben fejeződik ki az életkedv és életünk értelmének mélyebb megértése. Keresztelő Szent János az Ó és az Új Szövetség határán áll. Bezárja az ajtót a proféták mögött, és kinyitja az apostolok előtt. Nem csak proféta, hanem Krisztus előhírnöke is, keresztelő és vértanú. Személyén keresztül a proféta szerepéről elmélkedik dr. Vince Krisztián görögkatolikus áldozópap, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektorhelyettese.
Kedves testvérek! A proféták mind Isten emberei, olyan személyek, akiket Isten lelke vezet. Amit a proféták kimondanak, az Istennek a szava. Karizmájuk a kinyilatkoztatás karizmája, ami olyasmit ismertet meg az emberrel, amit a saját maga erőin keresztül képtelen lenne feltárni. Szóbeli hirdetésüket nagyon sokszor jelképes, szimbolikus tettek is kísérték. Életükhöz pedig gyakran hozzátartozott az üldöztetés, a kemény próbatételek, a meghurcolás és akár a kivégzés is. Keresztelő Szent Jánosról tudjuk, hogy Erzsébet és Zakariás fia, aki a pusztában kiáltó szóként jelenik meg, aszketikus életet él, a megtérésre és a bűnből való kilábalásra szólít fel, és mindenek előtt Jézus Krisztusra mutat rá, mint az üdvösség szerzőjére és Isten fiára. Jézus Krisztus mellett sokan éltek olyanok is, akik nem ismerték őt fel. Hiába tett Krisztus csodákat, hiába szólt egészen újszerű módon, hiába kísérték egész életét jelek, nem mindenki volt képes ráismerni és benne Istent meglátni. A prófétai szerep mindig magában hordja a látásban való segítséget. Azt, hogy az embereknek segít jobban, helyesebben és tisztábban látni. Amikor a zsidók érdeklődnek keresztelő Szent Jánosnál, akkor nyíltan megmondja, hogy nem ő az üdvözítő. Ugyanakkor Krisztus keresztelésekor egyértelműen úgy mutat rá Jézusra, mint aki a várva várt messiás. A rabbinikus irodalomban van egy érdekes elképzelés arról, hogy hogyan lett valaki Isten prófétája. Az elképzelés szerint előfordulhatott, hogy valakihez a halál angyala tévedésből hamarabb érkezett el. Ilyenkor a halál angyala, miután kiderült, hogy az emberi életet még nem veheti el, jóvátételként egy angyali szemet kellett, hogy hátrahagyjon a még életben maradó embernek. A halál angyala ugyanis olyan szárnyakkal rendelkezett, amelyet színig belettek a látó szemek, így volt képes belátni és bejárni az egész földet. Próféta tehát az lett, aki egyet ebből az angyali szemből megkapott, így volt képes többet, jobban és előre a jövőbe látni. A másik fontos feladata a prófétának az a bűnre való figyelmeztetés, a törvényhez való ragaszkodás, a megtérésre való buzdítás. Zőren Kierkegaard a dán filozófus felidézi Dávid király bűnét és Nátán próféta intelmét. Dávid király meg akar szabadulni mindenáron Uriástól, Batsebbát pedig megszerzi magának. Erre Nátán történetet mond, amely szerint egy gazdag ember, amikor vendége érkezett, a város szegény emberétől elvette annak egyetlen egy bárányát, és abból készítetett vacsorát a vendégnek. A királyt ez az elbeszéd történet felháborítja. Azonnal meg akarja büntetni ezt a gazdag embert, ám Nátán próféta rámutat, hogy maga a király ez a gazdag ember, aki bűnös módon a szegény egyetlen kincsét vette el. Kierkegaard szerint Dávid király megértette, hogy miről szól tehát Nátán próféta története, csak éppen azt nem akarta megérteni, hogy ez a történet rá vonatkozik. Talán jellemzője sok embernek, hogy a bűn tényét és fogalmát ismerjük, de attól már vonakodunk, hogy azt magunkra vonatkoztassuk. Éppen ezért kellett a prófétáknak sokszor szembesíteni az embereket saját hibájukkal, azokkal a bűnökkel, amelyeket nem csak mások, de még saját maguk előtt is palástolni akartak. Valószínűleg ez volt számukra a legterhesebb küldetés, mindenkinek tükröt mutatni, hogy abban meglássa önmaga valóját. Keresztelő Szent János szavai meglehetősen keménynek tűnnek, amikor például a farizeusok és a szadduceusok közelednek hozzá, hogy a bűnbánat keresztségét felvegyék. Aztán mindenféle megalkuvás és hízelgést mellőzve személyre veti Heródesnek, hogy nem lenne szabad együtt élnie Heródiással, ami miatt majd kioltják az életét. Keresztelő János tehát nem csak Krisztusról tett tanúságot, hanem leplezetlenül mondta ki az ember, az emberek bűnösségét is, azért, hogy még többre becsüljük a megváltást, és azért, hogy hatékonyabban, őszintébben indulhassunk el a megtisztulás útján. Az ünnepi énekeink gyakran nevezik keresztelő Szent Jánost kiáltó szónak. Ez a kiáltó szó tekintetünket Krisztusra emeli, akiben megláthatjuk üdvösségünket, és ez a kiáltó szó figyelmünket saját gyengeségeinkre fordítja, hogy azokkal szemben őszintébben viselkedhessünk.
Krisztus keresztelő.
Keresztelő Szent János születése ünnepéhez kapcsolódva több görögkatolikus egyházközségben ápolják azt a szokást, hogy az ünnep előestéjén a hívek elindulnak a határba, a mezőkre, a rétekre, hogy csokorba gyűjtsék Isten pazarló szeretetének jeleit, a gyógyító növényeket és virágokat. Ezeket a gyógynövényeket áldja meg a pap az ünnepi liturgia végén, amit a hívek aztán hazavisznek, és Isten testi-lelki gyógyulást hozó erejének jeleként őriznek otthonaikban. A témáról Polgári László görögkatolikus áldozópap Kálmánházi parókus elmékedését hallgatjuk.
Azok a gyógynövények, amelyeket most megáldunk keresztelő Szent János születésének az ünnepén, kettős üzenetet is hordoznak. Az egyik az, hogy keresztelő János a pusztában él, és természetes része, hogy használja és éli azokat az eszközöket, amelyeket az Isten köréje adott, a növényeket és az állatokat, ezek a tápláléka, ezek adják az orvosságát, és egy kicsit üzenni akarják nekünk is, hogy a természetben ott van az Isten, velünk van az Isten. Hirdeti nekünk a világ, minden kinyíló virágja, hogy az Isten szeret minket. Szent Ferencről írják, hogy amikor sétál a réten, akkor azt mondja, hogy ne kiabáljatok, mondja a virágoknak, tudom én, hogy van Isten. Tehát ennek a mai ünnepnek, a gyógynövények megáldásának, megszentelésének az egyik üzenete, hogy minden az Istenről beszél nekünk. És az Isten nem feledkezett el, sem a lelkünkről, gyógyítja a lelkünket Jézus Krisztusban, a bűnbánatban, a bűnbocsánatban, és gyógyítja a testünket is azokban a növényekben, amelyeket a teremtett világban körénk tett, és az állatokban is. Egy-egy madárnak az éneke, a vizeknek a zúgása, ahogyan imádkozunk a teremtés oltárában, minden növény, amely körülvesz bennünket, hordozza felénk a velünk lévő Isten, és szeretettel vesz körül, hordozza, hogy az Isten az egészségünket szeretné, és segít nekünk testben egészségesnek lenni, hogy lélekben is egészségesek lehessünk. Hogy valóban szemünk legyen erre a világra, ezért áldjuk meg ezeket a növényeket, visszük a házunkba, és reményeink szerint használjuk is minél többen, hogy velünk legyen az egyébként velünk lévő, és minket gyógyítani akaró Isten. Megáldjuk, hogy az áldás kísérje ezeknek a növényeknek a gyógyító erejét. Egyúttal magunkkal visszük Zakariásnak és Erzsébetnek a lelkületét, hogy hálát tudjunk adni minden nap ezért a világért, ennek a világnak ezernyi csodájáért, hogy örvendezni tudjunk a világ mindenféle pompájáért, gazdagságáért, hogy hálás lelkű emberek legyünk, akik nem felejtjük el egy pillanatra sem azt, aki fölöttünk van, és aki minden nap fölkelti napját jókra és gonoszokra, és gondoskodik a testi és a lelki egészségünkről. Imádkozunk azért ma a gyógynövények megáldása során is, és egyébként is a szertartásban, hogy erről a hálaadásról soha ne feledkezzünk el, vegyük észre a velünk lévő Istent, és hálaadásunkban legyen ott az is, hogy legyen az az erős elhatározás, hogy használni akarjuk a teremtett világnak minden erejét, mert könnyebbé válik az élet számunkra. Másik oldalról pedig üzeni a gyógynövények megáldása, hogy ne romboljuk le ezt a teremtett világot, mert a gyógyító erőt tesszük tönkre vele, amit az Isten beleteremtett. Vigyázzuk és őrizzük a természet szépségét, és használjuk azt, mert így jutunk előre testben, hogy aztán előre tudjunk jutni lélekben is. Amen.
Péter és Pál, tudjuk, nyárban összeférnek a naptárban. Arany János a Fülemüle című versének idézett sorai, két ókeresztény szent, Péter apostol és Pál apostol június 29-ei közös ünnepnapjára utalnak. Péter Pál napjához kapcsolódik hagyományosan az aratás kezdete is. Valóban méltó és igazságos, hogy Péter, az apostol fejedelem, és Pál, a népek térítő apostola egyaránt kiemelt helyen szerepeljenek a naptárban. Az apostol fejedelmek mának szóló üzenetét Nyírán Jánostól, a hajdudorogi főegyházmegye fődiakónusától halljuk.
Krisztusban, kedves testvérek! A mai napon Szent Péter és Szent Pál főapostolokról emlékezünk meg. Nem csupán apostolok ők, hanem főapostolok, vagy ahogy a tropárban is hallottuk, az apostolok vezérei. Ők a legkiemelkedőbb apostolok. Nem véletlen, hiszen, ahogy Krisztus mondja, ők valóban kiválasztottak. Krisztus Szent Péterre azt mondja, hogy te vagy a kőszikla, és én erre a kősziklára építem föl az egyházat. Szent Pált liturgikus énekeink választott edénynek nevezik. Választott edény, ami befogad, nem feltétlenül ételt, italt, hanem leginkább az Isten igéjét, az Isten kegyelmét, sőt, a pogányokat is. Nem véletlen, hogy Szent Pál apostol a pogányok apostola. Ez a két főapostol, két zsidó ember egy fényes pályafutást visz. Egészen Rómáig érkeznek, ahol a 60-as években mindketten vértanú halált halnak. Példaértékű az ő életük a keresztények szemében,
Azonban most azt mondanánk, hogy könnyű volt nekik. Könnyű volt Péternek Jézus mellett, vagy Jézus nyomában Pálnak, hiszen megvolt az a közvetlen kapcsolat, amikor rögtön megkaphatták a szükséges információt, hogy na most mit kell tennünk. Ha azonban a Szentírást olvassuk, akkor látjuk, hogy voltak az ő életükben nehézségek is. Nem a bebörtönözésre gondolok itt, hanem igenis voltak bizonytalanságok. Amikor Péter elindul a vízen Jézus felé, de meginog a hitében és elkezd süllyedni, Jézus kimenti. Vagy Péter háromszor is megtagadja Jézus Krisztust, amire azt mondta, hogy ez elő nem fordulhat soha. Pálnak is vannak nehézségei, fiatal korát azzal töltötte, hogy Jézus Krisztust és az ő egyházát üldözte. A későbbiekben, ahogy beszámol saját írásában, akár a második korintusi levélben, nem volt könnyű dolga, hiszen egy olyan sebet, egy tövist kapott a testébe, a sátán angyalát akadályozta őt az ige hirdetésben. Ez a nehézség olykor fokozódik, akár a kettejük viszonyában is. Nem csak az Arany János fülemiléjében van gond a Péter és Pál között, hanem a főapostolok is bizony össze-össze vitatkoznak. Gondolhatunk itt akár a körülmetélkedésnek a problematikájára. Azok a pogányok, akik megtérnek a kereszténységhez, körül kellene metélkedniük. Az apostolok azonban a főapostolok vezetésével mégis meg tudnak egyezni. A mai világban mi is itt állunk a saját problémáinkkal, gyengeségeinkkel, vitáinkkal, olyan könnyen vitatkozunk, olyan könnyen megsértődünk, vagy megsértünk, és majd olyan nehezen békülünk ki. Mit tegyünk ilyenkor? Gondoljunk a főapostolokra, akik mégis meg tudtak egyezni, de miért is? Azért, mert az Úrra hagyatkoztak. Nem kaptak ők sem meg mindent, hiszen nem beszélünk ma Szent Pál, Szent és Isteni liturgiájáról, amit a görögkatolikus egyházban végeznénk, vagy nem beszélünk Szent Péternek a Szent Háromság tanáról, hiszen mindezeket később fogalmazták meg, jó néhány évszázaddal később. Akár ők is megkaphatták volna, de nem, nekik elegendő volt az, amit az Úrtól kaptak. Ők nem akartak többet, sebbe belenyugodtak. Ennyit kaptam az Úrtól, s ahogy Szent Pálnak szól a kinyilatkoztatás, aki háromszor is kéri az Urat, hogy vegye el tőle a sátán angyalát, ezt a tövista testéből, ő azt a választ kapja, elég neked az én kegyelmem. Az erő ugyanis az erőtlenségben is kiteljesedik. Kedves testvérek, mi is, akik küzdünk gyöngeségeinkkel, olykor vitába szállunk, nekünk is legyen meg ez az adomány az Úrtól, mi is tudjunk az Úrra hagyatkozni, és megbízni benne, és azt mondani, igen, Uram, elég nekem a te kegyelmed. A te erőd az én erőtlenségemben, gyöngeségemben is, hibáimban is mutatkozzon meg, és fejlődjön ki. Adja Isten, hogy úgy legyen. Amen.
Kereszténynek lenni annyit jelent, mint odaadni magunkat annak az örömnek, hogy megjelent közöttünk üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete. Vallja Szeretet Hittan című könyvének bevezetőjében Enzsöl Ellák. Majd így folytatja. Aki hisz, az a teremtő szeretetben keresi létének végső értelmét, kapcsolatot keres azzal az ismeretlennel, aki megszólította őt. Számára minden valóság beszédes jel egy nálánál nagyobb titok szolgája. Neki a látható nem más, mint a láthatatlan nagykövete. A következő percekben meghallgatjuk Enzsöl Ellák említett könyvéből a Láthatatlan címmel írt elmélkedést. Ulbrik András olvassa fel. Nekik már megadatott Isten színről színre látása. nekünk pedig az a lehetőség, hogy a hit fényénél fürkészük a világot, és rácsodálkozzunk erre a láthatatlan valóságra.
A láthatatlan. Hogyan lehet megszerettetni a láthatatlan Istent? Hogyan vonzódjon valaki egy ismeretlen archoz, amely képzeletét meghaladja? Hitoktatói gondra átfordítva, hogyan beszéljünk Istenről abban a világban, ahol mindenki szemléltető eszközökhöz szokott? Mivel és hogyan szemléltessem a mindenség urát? Vajon reménytelen vállalkozás, hogy a végtelen szeretetből megérezzem valamit egy fiatalember? Istenről csak a szeretetre nyitott embereknek tudok beszélni, ezért a hitoktatás legtermékenyebb idejének az ifjú kort tartom. Ülnek előttem a 16 és 20 év körüli lányok és fiúk. Megkérdezem őket, szerettek-e már valakit? Ragaszkodtak-e szívből és igazán egy másik emberhez? Fölfogtak-e valamit abból a titokból, hogy semmi és senki sem elég önmagának? Mitől van ez? Miért van ez? Honnan van ez? S logikus a folytatás, kitől van ez? Miért vagyunk olyanok, hogy nem férünk a bőrünkbe? Ezek a kérdések már az Istenhez közeledés első lépcsői. Hamarosan az is kiderül, hogy mindegyikükben élt egy kép arról az emberről, akit jövendőbeliükként elgondoltak maguknak. Élt bennük egy értékrend, egy elvárási lista, amelyben felzsorolták tulajdonságait, mielőtt még találkoztak volna vele. Volt az életükben valaki. Egy nagy ismeretlen, akit már a megismerkedés előtt szerettek, akit már bemutatkozás előtt vártak. Honnan szedték össze ezt a gyűjteményt? A környezetükben látott jó és rossz tapasztalatokból. Ilyen fiú nem kellene, mondták, ha valaki nekik nem tetszően viselkedett. Vele el tudnám képzelni az életemet, gondolták, ha valaki jó volt hozzájuk. Forrás folyóba ömlik, folyó az óceánba, az egeknek folyton özönlik vegyülő suhogása. Magány sehol. Isteni jel s rend, hogy minden tünemény keveredjék valamivel. Olvasom Shelley örök szép sorait. A mindenség minden megmozdulása arról árulkodik, hogy valahová tart. Mindennek oka, célja, s valami értelme van, valahonnan, valahová igyekszik. Ez az elemi igyekezet él bennünk is, amikor felfedezzük, hogy nem vagyunk elegendők önmagunknak, nem tudunk szigetként élni. Vajon csak úgy magától van, véletlenül van a világban és az emberben ez a másikhoz igyekvő sodrás? Értelem nélküli játék csupán az a találkozási vágy, amit magunkban tapasztalunk. Miért emberfölöttiek az igényeink? Miért nem nyugszunk meg abban, ami itt és most van? Miért törekszünk mi mindig magasabbra? Egyetlen pap sem létezett még a földön, amikor az ember már vallásos volt. Az Isten szó nem papi találmány, egyidős az emberrel. Mióta az ember ember, mindig tisztelt és imádott valakit, valaki nálánál nagyobbat. Nagy naivitás lenne ezt az imádatot a félelemre fogni. Inkább annak a gyermeknek a megrendülését rejti, aki lepkehálóval akarta megfogni a szelet. És amikor nem sikerült neki, nem a szelet tagadta le. Csupán felfedezte, hogy más is létezik a hálóba fogható dolgokon kívül. Stefan Andres. A legősibb emberi tapasztalás az Isten utáni vágyakozás. Hogyan születhet egy ilyen egyetemes igény az emberi szívben, ha semmi alapja? A fiatal lélek nagyon is érzékeny arra, hogy felfogja azt a csodát, hogy a szeretett arc megrajzolhatatlan arc. Egy gondolkodó fiatal nem ijed meg attól, hogy Istent nem lehet neki bemutatni. Hiszen éppen ez a tehetetlenség, az Istennel való kapcsolat boldogsága. Ha Isten beleférne a mi kis agyunkba, ha megfejthetnénk, mint egy matematikai példát, akkor az azt jelentené, hogy kisebb nálunk, tehát nem Isten. Az Isten mindig nagyobb, minden tapasztalhatónál. A láthatatlan szeretet, a láthatók szeretetén keresztül ismerhető meg. Mindaz, aki szemet tud nyitni szépre, jóra és igazra, utat épít az Istenhez. minden véges szeretet, üzenet a végtelen szeretetről.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl a rádiunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. Grunda János szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Műsorunkban a Nemzeti Összetartozás napjának Sátoraljaújhelyi eseményéről hallanak összeállítást. Több mint 1000 kárpát-medencei magyar középiskolás gyűlt össze idén június 4-én Sátoraljaújhelyen, hogy közösen emlékezzen meg a Nemzeti Összetartozás napjáról. A Rákóczi Szövetség idén is nagyszabású ünnepséget szervezett a zempléni városban. A trianoni békediktátum évfordulóján 60 külhoni és anyaországi középiskola diákjai töltötték meg a Rákóczi tábort és a Magyar Kálváriát. A megemlékezések idén rendhagyó, kulturális és interaktív programokkal egészültek ki a Déri Né program jóvoltából. A fiatalok a történelmi előadások mellett délután színházi produkciókon és közösségépítő játékokon vettek részt. Sokan közülük átsétáltak a Nemzeti Összetartozás hídján, amely, mint a világ leghosszabb gyalogos függőhídja, szimbolikusan is összeköti a magyarságot. Csáki Csongor a szövetség elnöke kiemelte. A rendezvény célja a magyar nyelv és kultúra megmaradásának közös megünneplése volt. Tartalmas időtöltést kívánunk műsorunkhoz.
Kedves fiatal vendégeink, nagyon jól néztek ki itt a téren. Isten hozta önöket, Isten hozott benneteket itt a Magyar Kálvárián. Tisztelettel köszöntöm elnök urakat, polgármester urat, Kisdomonkos Márk igazgatórat, Vati Magdolna asszonyt, Magdi nénit. Tisztelettel köszöntöm a tanárokat, és nem utolsó sorban benneteket, kedves diákok, akik, ahogy itt el is hangzott, a Kárpát-medence 60 középiskoláját képviselitek itt, több mint 1000-en. Olyan iskolákból érkeztetek, ahol a Rákóczi Szövetségnek meghatározó közösségei működnek. Köszönjük, hogy együtt emlékezhetünk, és együtt ünnepelhetjük összetartozásunkat, nyelvünk, kultúránk, nemzeti közösségünk megmaradását. Kedves fiatalok, szimbolikus helyen állunk, a Magyar Kálvária tetején. A mögöttem látható 100. országzászló és a mögöttetek lévő Szent István kápolna közötti réten. Olyan helyen, amely egyszerre emlékeztet és üzen a jövőnek. A Magyar Kálvária annak a nemzedéknek a fájdalmát őrzi, amely 1920-ban átélte a nemzet szétszakítását. Az itt álló emlékművek arról mesélnek, hogy volt idő, amikor sokan úgy érezték, mindaz, ami évszázadokon át összetartotta a magyarságot, végleg elveszett. Vannak dátumok, amelyeket egy nemzet nem tud és nem is akar elfelejteni. Június 4-e ilyen nap számunkra. Ez a történelmi seb nem tűnik el, de idővel más jelentést is kap. A Nemzeti Összetartozás napja ma már nem csupán az emlékezés napja. Nem csak arról szól, hogy mi veszett el, hanem sokkal inkább arról is, hogy mi maradt meg. Eltelt több mint 100 év, és a magyar szó ma is él. És itt vagytok a Csalóköztől Székelyföldig, Kárpátaljától a Délvidékig. Magyarul tanultok, magyarul álmodtok. Magyar templomokban hangzik fel az ima, magyar családokban adják tovább a hagyományokat, és magyar közösségekben tervezik a jövőt. Ezért a Nemzeti Összetartozás napja nem a múltba fordulás ünnepe, sokkal inkább a jövő ünnepe. Ha itt most körülnézek és körülnézünk, ezt a jövőt látjuk. Kedves fiatalok, ti vagytok a jövő. Különböző országokból érkeztetek, más-más tájakról, eltérő körülmények közül, de ugyanannak a közösségnek, ugyanannak a magyar nemzetnek vagytok a tagjai. Szüleitek döntésének köszönhetően magyar iskolába jártok, nem csak itt Magyarországon, hanem a határon túli területeken is. És így általatok biztosított az, hogy évtizedek múlva is élni fog a magyar nyelv, a kultúra és a közösség azokon a településeken, amelyeknek a nevét most a kezetekben tartjátok. A Rákóczi Szövetség közel 4 évtizede azért dolgozik, hogy a ti ismerettségeitek kialakuljanak. Azért, mert hiszünk abban, hogy a nemzeti összetartozás elsősorban nem a nyilatkozatokban vagy az ünnepi beszédekben él tovább, hanem az emberi kapcsolatokban, a barátságokban, a találkozásokban és a közös élményekben. A nemzet jövője ezért bennetek él. Abban, hogy vállaljátok az anyanyelvünket, abban, hogy érdekel-e benneteket egymás sorsa, abban, hogy tudtok-e közösséget építeni és felelősséget vállalni egymásért. Mert nem vagyunk annyian, hogy akár csak egy magyarról is lemondhatnánk. De elegen vagyunk ahhoz, hogy közösen építsük a jövőt. Kedves lányok és fiúk, amikor ma itt álltok a magyar kálvárián, gondoljatok arra, hogy azok, akik ezt a helyet létrehozták, a veszteség emlékét akarták megőrizni. Mi pedig ma veletek elsősorban a megmaradás erejét ünnepeljük. Ünnepeljük azt, hogy 100 év után is összetartozunk. Ünnepeljük azt, hogy a magyar nemzet él. És ünnepelhetjük azt, hogy a következő fejezetet már ti fogjátok írni. Kívánom, hogy legyen bennetek hit, bátorság és felelősség ehhez a feladathoz. Ha Isten velünk, ki ellenünk. Köszönöm megtisztelő figyelmeteket.
Most Ferenczi Attila színművészt hallják, aki a rendezvényen elszavalta Füzesi Magda Zárszámadás című versét.
Füzesi Magda, Zárszámadás. Egy uditársam megkérdezte egyszer, Ukrajnában hol tanultam meg magyarul? Nagyon mérő szakadnak fel az igazságok. Te nem tudhatod, hogy nekem mit jelent a verdikt, amely gennyes gócokat teremtett Európa szétszabdalt testén. Legyen hát névsorolvasás. Itt voltunk, vagyunk, magyar földön, mindannyian. Valaha a tatár ellen bújtató lápok közelében, magyarul döngicsélő falvak mélyén, az elhurcolástól rettegő apák, a kevésből is megéltető anyák, és az újabb kis jövevények elátkozott hada, akik már beleszülettek a reménytelenségbe. Beleégett a lelkükbe a hontalanság. S ha nem így volna, minden nap ránk szól egy idegen az anyaföldön. Tudatlan a fajtánk, mindig is az volt. Az élet így igazságos. Így osztogatta igazságát a pufajkások vigyorgó arcán, nagyapám riadt tekintetében, amikor először zavarták szavazni a mocskok, és kiröhögték, mert az oroszbetűs villanyszámlát nyomta a bálisnya kezébe. Nekem hozta haza apám málenkéi robotban megrohadt lelkét. Ott voltam, amikor megszámlálta a hívőket a templomkertben a városból kiküldött bőrkabátos. Nekem mondták naponta, kinek a kenyerét eszed, büdös magyar? Könnyel sózott sovány kenyeret ettem, mert az utolsó tehenet, a kis csikós lovat is elhajtották, semmi emberek keze alá adták. Én láttam a térden csúszó harangozót, akinek a háborúban ellőtték a lábát, de minden nap felküzdötte magát a templomtoronyba a 75 lépcsőfogon, mert 4 éhes szájat etetett, és magyar hadfi segélyt mégsem kaphat. Nagyon mélyről szakadnak fel az igazságok. A történelem könyvek is tele vannak nagy igazságokkal. Mintha két magyar nemzetet szült volna Európa. Legyen békesség a lélek templomában. A mindennapok taposó malmaiban tipródók a hegyek hátán egymás felé utakat keresnek, mert lehetetlen újra élni, újra szenvedni az arcú csapott nemzedékek kínját. Te nem tudhatod, mondom, hogy nekem mit jelent a verdikt, amely gennyes gócokat teremtett Európa szép szabdal testén. De elmondom, ha tényleg érdekel.
Tarpai József, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének elnöke az ünnepi megemlékezésen a kárpátaljai magyarság megmaradásáról, a család megtartó erejéről és a háborús időkben tanúsított kitartásról beszélt.
Tehát hölgyeim és uraim, kedves vendégek, diákok, nagyon nehéz megszólalni ez a vers után, hiszen ismerjük Füzesi Magdát, nagyberegi, illetve Beregújfalóba született, Nagyberegen élt Kárpátalján, és olyan igazságokat írt le, ami sajnos ma is igaz. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghívtak és felkértek arra, hogy ezen az ünnepi alkalmon szóljak önökhöz. Mindenek előtt szeretném megköszönni a Rákóczi Szövetség vezetőségének, személyesen Csáki Csongor elnök úrnak, és valamennyi munkatársának azt az áldozatos munkát, amelyet az elmúlt évtizedekben végeztek és végeznek a magyar közösségekért. Minden magyar szervezettel közös a cél, amit 1925-ben a Trianon után Reményik Sándor megfogalmazott. ne hagyjátok a templomot, és az iskolát. Köszönöm azt a szolgálatot, amit generációknak adtak lehetőséget arra, hogy megéljék a nemzeti összetartozást, élményét, barátságukat kössenek, és megerősödjenek magyarságukba. Különösen fontos nekünk ez határon túliaknak, mert a Rákóczi Szövetség programjai nem csak találkozási lehetőséget jelentenek, hanem azt az üzenetet is közvetítik, hogy nem vagyunk egyedül, összetartozunk és felelősek vagyunk egymásért. Mi a feleségemmel egyetemistaként magunk is részt vettünk az anyaországban, Rákóczi táborban. És ahogy Füzesi Magda is írta, tőlünk is megkérdezték, hogy hol tanultatok meg ilyen szépen magyarul. És ugyanúgy, ahogy most ti is, kedves diákok, ennek a közösségi élmények részesei vagytok. Akkor óriási élmény volt számunkra megtapasztalni azt, hogy bárhonnan érkeztek a Kárpát-medencékről, Felvidékről, Kárpátaljáról, Vajdaságból, Erdélyből, a diaszpórából, akkor is megértettük, hogy nem vagyunk egyedül, hogy összetartozunk, és hasonló problémákkal küzdünk. Hogy a magyar nemzet sokkal erősebb annál, mint amit a történelem viharaival szét lehetett szakítani. Az egyetem elvégzése után óriási álmokkal és tervekkel vágtunk neki a közös jövőnknek feleségemmel. Összeházasodtunk, megszületett 5 leánygyermekünk, karriert építettünk, diplomákat szereztünk. De talán a legfontosabb mégsem az volt, hanem az, hogy az ember megtalálja a Jóisten küldetését, hogy felismerje, hová született, ott feladata van. És hogy azokat a talentumokat, amit a Jóistentől kaptunk, nem csak saját magunk és a családunk javára használjuk, hanem a helyi közösség és az egész magyar nemzet szolgálatába állítsuk. Mi is elkezdtünk szolgálni a kárpátai magyar közösséget, ahogyan a szüleink és nagyszüleink is tették ezt. Mi Kárpátaljáról érkeztünk, ott, ahol a Tisza ered. Arról a földről, amely nem csupán egy régió a térképen, hanem a magyar történelem egyik legfontosabb bölcsője. Ezt minden nemzetrész elmondhatja. Ez az a hely, ahol a honfoglalás idején Árpád fejedelem a Vereckei szoroson keresztül több mint 1000 éve bevezette a magyarságot a Kárpát-medencébe. Ez az a hely, ahol Munkács várának falai között Zrínyi Ilona, Európa legbátrabb asszonya, 1685 és 1688 között hősiesen védte Munkács várát, a megmaradt utolsó szabadság helyét egész Magyarországon. Ez az a hely, ahol Esze Tamás tarpáról zászlót bontott 1703-ban tarpán, Váriba és Beregszázon, ahol sokáig még a kárpátai családok asztalán még volt egy teríték, ahol visszavárták a fejedelmet. Ez az a hely, ahol Kölcsey Ferenc 1831-ben a Husztivár romjai között megfogalmazta örökérvényű üzenetét a nemzet számára. Has, alkos, gyarapics, és a haza fényre derül. Ez a hely, ahol 1844-ben Munkácson megszületik Munkácsi Mihály. Ez az a hely, ahol Nagyszőlősön Perényi Zsigmond báron megszületik az a történelmi személyiség, aki az alsóház vezetőjeként 1849-ben aláírja a Habsburgház trónfosztását, és ezért az életével fizet. Ez a hely, ahol Nagyszőlősön 5 évesen Bartók Béla 1892-ben első koncertjét adja. Ez az a hely, ahol Szurmai Sándor 1914-ben az első világégés idején kizavarta az oroszokat Kárpátaljáról, és legyőzte őket, amiért megkapta az uzsoki báró rangot. Ez az a hely, ahol a kommunisták 1944-ben elhurcolták nagyapáinkat, és több mint 40 ezer magyart, csak azért, mert magyarok voltak, elvitték Szibériába, és több mint a felük soha nem jött vissza. Aki visszajött, hogy Füzesi Magda is írta, 10-15-20 év után nagyon nehéz sors volt akkor a feleségeiknek és a gyerekeiknek. Ez az a hely, ahol 1947-ben vértanúságot szenvedett Romzsa Tódor püspökünk és Orosz Péter atyát is megölték, és az egyház azóta boldoggá avatta. Ez az a hely, ahol az a hely, amely Fedák Sári számtalan művész, hős, kultúrteremtő embert adott a nemzetnek. Ez az a hely, ahonnan mi jöttünk. Ez egy olyan vidék, ami a történelmével, kultúrájával, hőseivel és áldozatvállalásával szervesen hozzá tartozik a magyar nemzet egészéhez. Tudják, mikor kinézek otthon az ablakomból, Jánosiba, Makkos Jánosiba, ugyanazokat a hegyeket látom, Kárpátoknak a hegyeit, amit itt Sátoraljhelyen, a Magyar Kálvárián. Az itt létrehozott stációk közül a 14. a miénk, Ungvár és Munkásnak állít emléket. Annak a munkásnak, amely nemzetünknek adta Matul Péter szobrászművészt. Azt a szobrászművészt, aki átgondolta és létrehozta a Vereckei emlékművet, illetve az itt imádkozó Turul szobrot. És sajnos az a város, amikor 2022-ben kitört a háború, rá egy pár hónapja a turumadarat ismét leverték. Ezek a hegyek nem csupán a természet csodái, ezek a hegyek a történelmünk őrzői. A honfoglalástól kezdve a magyarság számára mindig védelmet, otthont és kapaszkodót jelentett. Őseink megvédték, ápolták és megtartották ezt a vidéket generációkon átívelő hűséggel. Ezért ma is kötelességünk, hogy őrizzük a nemzet közösségünk minden részét, és ne engedjük, hogy a magyarság egyetlen nemzet része is eltűnjön. Minden egyes magyar számít. Ahonnan mi érkeztünk, ott élnek ma talán a legnehezebb sorsban a magyarok. Ukrajnában 2022. február 24-e óta, most már lassan 5 éve dúl a háború. De valójában ez a háború már 2014-ben elkezdődött. Azóta légiriadók, áramszünetek és kényszer sorozás nehezítik meg mindennapjainkat. Talán a honfoglalás óta nem volt akkora mértékű embermozgás Kárpátalján történetében, mint ami most a háború éveiben megtapasztaltuk. Arra a vidékre, ahol kb. 150 ezer magyar élt, több mint 600 ezer belső menekült ukrán érkezett Kelet-Ukrajnából. Itt élnek velünk, és nagyon sok magyar elhagyta, kényszerült elhagyni Kárpátalját. Mi, akik ott maradtunk, minden nehézség ellenére segítünk menekülteknek is, mert fontosnak tartjuk azt, hogy emberek maradjuk. Fontos, mert keresztények vagyunk. Ez diktálja a magyar szív is. Elfogadjuk a sorsunkat, vállaljuk a terheinket, de közben van egy cél, amelyből nem engedhetünk. Az, hogy megmaradjon a magyar szó Kárpátalján. Megmaradjon a magyar iskola, megmaradjanak a templomaink. És legyen jövőnk a szülőföldünkön. Más népekkel együtt élve, békességben és kölcsönös tiszteletben. Mert mi nem elvenni akarunk másoktól, hanem megmaradni szeretnénk, őrizni az örökséget, amelyet elődeinktől kaptunk. És továbbadni gyermekeinknek azt a hitet, kultúrát, a nemzeti identitást, amelyet évszázadokon át megtartotta a magyarságot. A feleségemmel 5 lány nevelünk, és büszkék vagyunk arra, hogy 2 már egyetemista, Zsófi lányunk már az egyetemet végzi az idén, és 3 középiskolás gyerekünk is van. A gyerekek ajándéka jó Istentől, és küldetés is. És ugyanez a küldetés tudat vezetett bennünket akkor is, mikor 2012-ben 34 keresztény családdal Munkács mellett létrehoztuk közösségünket, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesületét. Mára több mint 1000 tagcsaládunk van, minden magyar településről, ahol magyarok élnek Kárpátalján. Évente közel 100 programot szervezünk, háborútól, Covid-tól függetlenül, hogy a családok együtt lehessenek, hitükbe, magyarságukba és összetartozásukba megerősödhetnek. Az elmúlt években különösen megtapasztaltuk, milyen hatalmas ereje van a nemzet összefogásnak. Annak, hogy a magyar nemzet egésze összefogott a kárpátaljai magyarok megsegítéséért. Ezért a támogatásáért, ezért a szeretetért, ezért a sok imáért szívből mondok köszönetet. Mert higgyék el, az összefogás nem csak anyagi segítséget jelent, ez lelki erőt ad, reményt ad. Bizonyosságot ad arról, hogy a magyar nemzet él, összetartozik és képes megmaradni. Hiszek a magyar nemzet megmaradásában, de ez rajtunk is múlik. A hitünkben, a kitartásunkban, a közösségi felelősségvállalásunkban. Egy biztos, Isten nélkül, hit nélkül nem lehet túlélni ezt a nehéz időszakot. Hit nélkül nincs megtartó erő, Isten nélkül nincs jövő. Azért arra kérem önöket, különösen benneteket, fiatalokat, őrizzétek hiteketeket, őrizzétek magyarságotokat, őrizzétek közösségeiteket, mert csak itt maradhatunk meg, csak így lehet jövőnk, csak így adhatjuk tovább mindezt, amit őseink ránk bíztak. És végül mindenkinek azt kívánom, hogy találja meg a hitvallását, találja meg a boldogságát ott, ahol a jó Isten helyezte. Találja meg azt a szolgálatot, amelyet gazdagíthatja családját, közösségét, nemzetét. Kívánom, hogy a saját szülőföldjén tudjon gyökeret ereszteni, értéket teremteni, családot alapítani. Mert megmaradásunk záloga nem csak az összefogás, hanem az is, hogy minden nemzedék megtalálja a helyét, a küldetését és a jövőjét. Isten áldja a magyar nemzetet, Isten áldja minden magyar közösség életét szerte a világon. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Összeállításunk végén Kis Gergely Márton református lelkipásztor gondolatait hallják.
Szeretettel köszöntelek benneteket. Elnök úr szavaival kapcsolatban, Tarpay elnök úr gondolataival kapcsolatban mondom azt, hogy az a reménység, ami megfogalmazódott az ő hitvallásukban és az ő kiállásukban, az minden bizonnyal abból fakad, amelyet a Szentírásban így olvasunk Ézsaiás prófétától. Akkor ezt mondja az Úristen, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged, mert én vagyok az Úr, a te Istened, a te szabadítód. Reménységre hív bennünket az Úr, bármilyen körülmények között éljünk is, a reménység pedig nem szégyenít meg. Lehet, hogy áradnak a folyók, amelyek mindent elsöprő erővel akarnak bennünket is magukkal ragadni, de aki az Úrhoz tartozik, azt nem sodorják el az áradatok. Lehet, hogy két tűz között perzselődünk, és rosszul érezzük magunkat, de mégsem égünk meg. Az, hogy az Úristen velünk van, az nem azt jelenti, hogy nem lesznek tragédiák, nincsenek nehézségek, nincsenek mélységek, amelyeket nekünk meg kell járni, de azt tudhatjuk, hogy ott van velünk az Úr. Ezt tudta Szent Simonár Albert is, aki a 17. század elején azzal a fohásszal fordult az Úristenhez, amelyben először is bűnbánatot tart, és aztán kéri az Úr szabadítását, így tartsunk mi magunk is bűnbánatot, és kérjük tőle megtartó erejével a szabadulást a nyomorúságainkból.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben a Nemzeti Összetartozás napjának Sátoraljaújhelyi eseményéről hallottak összeállítást. További tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Megmaradni című műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.